Covid időszak elején például én 1000 forintos órabérért dolgoztam a Covid osztályon. És nem csak én, az összes többi rezidens is. Ha megbetegedtünk, akkor csak 600 forintot kaptunk, mert nem ismerték el azonnali munkahelyi megbetegedésnek azt, amikor akkoriban még oltás nélküli időben a Covid osztályon 12 órákat lehúzva elkaptuk a fertőzést.
A korábbi informatikai szakember Apostol János 40 éves elmúlt, amikor egy hirtelen ötlettől vezérelve beiratkozott az orvosi egyetemre. Sikeresen el is végezte. Mindezt úgy, hogy diszlexiával és diszgráfiával küzd. Most az 50-es éveiben jár, rezidensként dolgozik egy vidéki kórházban. Azt mondja, sok tekintetben segítette, hogy nem fiatalon kezdte el ezt a pályát, így ugyanis sok mindenről kiforrottabb véleményt képvisel. A Covid idején például a kötelező védőoltás mellett kampányolt, ami miatt tömegével kapta az életveszélyes fenyegetéseket. Dr. Apostol János ezzel együtt boldog, mert azt a munkát végzi, amit szeret. Telefonon tudtunk vele beszélgetni az orvosi pályáról, diszlexiáról és arról, hogy milyen személyes tapasztalatokat szerzett a magyar egészségügyben. Én Nagy András vagyok, ez pedig a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Mondana pár szót az életéről, János, hogy honnan jött önnek, hogy orvosság képzi magát, és hány éves volt akkor, amikor megszállta ez az ötlet?
Jó napot kívánok! Hát 40-valahány éves voltam, és hogy honnan jött az ötlet, hát eredetileg műszaki vonalon dolgoztam, és gondoltam, hogy ideje váltani. Nagyjából ennyi. Tehát semmi komoly indítatás, semmi megrázó esemény, ami erre a pályára küldött volna.
De nem mindenki határozza el 40 plusz évesen, hogy orvosság képzi magát.
Így van, sőt, szinte senki.
Akkor ő meglehetősen egyedül volt az évfolyamban ezzel az életkorral, nem?
Az elején még nem. Az elején többen voltunk, viszont úgy nagyjából egy fél év múlva a többiek azok már lemaradoztak.
És akkor hogy ment a felvételi, hogy ön akkor elsétált a tankönyvboltba, megvette a szükséges felkészüléshez szükséges tankönyveket, vagy magántanárhoz járt?
Nem. Hát két tárgyból kellett felvételiznem. Én a fizikát és a biológiát választottam. Fizikából volt egy kb. Negyed évszázaddal az előtti érettségjegyem, amit ott elfogadtak. A műegyetemre jó volt az ötös, ide is jó volt. Biológiából emelt szinten újra kellett érettségiznem, ahhoz megvettem a könyveket tankönyvboltban. 3 darab vékonyka biológia könyv volt össze-vissza, tehát nem volt egy nagy mennyiség. Azt úgy egy hét alatt esténként elolvasgattam, és elmentem bőle újra érettségizni, és igen jó eredménnyel sikerült. 90 rengeteg százalékos vizsga lett, így aztán nem volt gond a felvételimmel. De miután én előtte is nagyon sokat tanultam, és folyamatosan tanultam, tehát nekem ez nem volt újdonság. És ennél azért jóval vastagabb könyveket is jóval rövidebb idő alatt sikerült megtanulni.
Igen.
Ha megkérdez egy bármilyen egyetemistát, hogy érettségizni, ha neki újra kellene érettségizni valamilyen tárgyból, akkor mennyi idő alatt tudna felkészülni, akkor hát valószínűleg mosolyogni fog rajta, hogy hát borzasztó rövid idő alatt.
Igen, az
mert
biztos.
Hogy az egyetem alatt megtanul tanulni az ember, és nagy mennyiségű tananyagot befogadni is. Ráadásul az emelt szintű érettségig akkoriban nem csak a tárgyi tudásra mentek rá, hanem egy általános műveltségre is, ami meg életkorral azért növekszik.
Aha.
Ennyi előnyöm legalább volt.
Az biztos.
Már az érettségizők nagyon meglepődtek rajta, hogy ennyi idősen érettségizek meg, hogy miért.
És milyen volt az első nap az egyetemen? Bement, beiratkozott, nem méregették gyanakodva az évfolyamtársak?
Bocsán néztek, volt, aki tanárnak hitt, aztán később megszokták. Nem volt túl sok, túl koros, tehát engem egyedül meg elég sokan megszoktak.
Ön diszlexiában és diszgráfiában szenved, ahogy felvételen kívül elmondta nekem. Mennyiben jelentett ez hátrányt az orvosi tanulmányok során?
Én tényleg vért izzadtam az első két évben, és például vicces az, hogy a két legnagyobb tárgy az első két évben az anatómia és a biokémia. Ezeknél vért izzadtam, mert mind a kettő olyan, ahol be kell nyalni az anyagot és visszabüfizni. És volt egy harmadik tárgy, ami szintén a második év végén van bőle nagy szigorlat, az az élettan. Az élettan logikus, az már ráépített tulajdonképpen, ott logikával, sok minden kikövetkeztethető, értelmes és a többi. Én az első két tárgyból hát tényleg vért izzadtam, és Többször ki is vágtak mind a kettőből egyébként, tehát többször vizsgáztam újra. Jó, nem mindenhol azért, mert én voltam a hülye volt, amikor egyszerűen megpróbáltak kiszórni. Tehát azért ezt én is tudom, de élettamból meg átolvastam az előadásanyagot, és elmentem, leszigorlatoztam. Tehát gyakorlatilag nem kellett tanulnom. És még az első 2-3 évben, amikor ilyen nagyon ilyen biflázós tárgyak vannak, még a gyógyszertan ilyen, addig úgy nagyon sokat szenvedtem vele, az utolsó három, vagy a második három évben ott semmilyen problémám nem volt. Vizsgázni utáltam, de logikusak voltak a tárgyak, tehát semmi gondom nem volt. Így a második három évben abban szinte csak 4-es, 5-öseim vannak vizsgaeredmények. És az sokkal könnyebben ment. És akik nem ilyen defektes aggyal születnek, mint én, azoknak vagy egyforma nehézségű, vagy pedig volt olyan, aki az utolsó három évben szenvedett rengeteget. Tehát amennyivel lassabban tanulok meg én például szavakat, vagy bármilyet, ami nem logikus, ami logikus, én annyival gyorsabban tudok. És ez valamennyire jó is egyébként az orvosi pálya alatt is, mert megint egy érdekes, hogy egy vicces példát hozok, hogyha ön meghall egy patadobogást, akkor lóra gondol. Én nem. Meg általában a diszlexiások sem, hanem az égvilágon mindenre, ami dobokhat. Tehát a zebrától, a zsiráfon, a gnún, a szamáron, az összvéren keresztül mindenre, vagy elkezdjük leszűkíteni, hogyha elég ritka errefelé a gnún, meg a zsiráf, meg a zebra, szamárból is kevesebb van, mint ló, meg összvérből is, feltehetőleg ló lesz. Így lassabban jutunk el oda, hova el kéne jutni, viszont átnézzünk az égvilágon mindent. Ez orvosként mondjuk itt diagnózis felállításánál határozottan jó tud lenni, mert még másnak egyetlen ötlete van a legvalószínűbb, nekünk az összes ötlet megvan, és tudjuk, hogy melyik közül a legvalószínűbb.
Hát ezt jó hallani, hogy azért a diszlexia és diszgráfia valamelyest előnyt is hozott.
Vicces dolog. Ha én mondjuk a körúton felszállok egy villamosra, én végig vigyorgom, amíg megy a villamos, mert én félreolvasok mindent, ami ki van írva.
Milyen volt a fogadtatás mondjuk az egyetem részéről, vagy az ön oktatói részéről?
Hát az első 2 évben nem túlságosan jó. Az orvosi egyetemeken nem túlságosan szeretik a túlkorosokat. Némi igazság van is a dologban, egyrészt nehezebben veszik az akadályokat, már egy kicsit lassultak, főleg az idősebbek. Másrészt van egy olyan vélekedés, hogy aki 40-valahány évesen elkezdi az orvosi egyetemet, annak azt már kár kiképezni, mert már alig lehet orvos pár évet, amikor elvégzi, hisz 6 év az orvosi egyetem, utána még 4-5-6 év a szakvizsgáig, és onnan lesz csak teljes értékű szakorvos, tehát kb. 11-12 év múlva lesz használható, és hogy fiatalabbakat érdemesebb képezni ezért.
Gondolom ezt a számolást ön is lefuttatta fejben.
Engem nem ijesztett meg. Hosszú életre számítok, és nem nagyon szeretnék nyugdíjba menni 65 évesen, majd meglátjuk.
De tényleg nagyon érdekes, hogy műszaki területen dolgozik valaki. Mégis mi az, ami afelé tereli, hogy minden körülménynek ellentmondva, és az egyetemi közegnek is valamelyest ellentmondva úgy határozzon, hogy na, én akkor jelentkezek, felvételt nyerek, elvégzem, és utána orvosként fogom élni az életemet.
Na, erre nehéz válaszolni. Maximum azt tudom elmesélni, hogy én ezt hogy csináltam, amikor elhatároztam, hogy valami mást is fogok csinálni a műszaki terület mellett, akkor leballagtam egy tankönyvboltba, vettem egy felvételi tájékoztatót, és kiszelektáltam belőle az, ami már voltam, az, ami nagyon nem hozzám való, az, ami nem tovább lépés, hanem inkább visszalépés lenne, és gyakorlatilag maradt a 3-4 orvosi egyetem, ebből egy volt Pesten, tehát ide jelentkeztem.
Én csak irigyelni tudom az ön hozzáállását és optimizmusát, mert gondolom, hogy munka mellett, mert feltételezem, hogy muszáj volt mellette dolgoznia, hiszen...
Senki nem tartott el, így igen.
Hát ez úgy meg hatványozottan nehéz, nem?
A fiatalokat még nagyrészt eltartják a szüleik, az idősebbeknek viszont valahogy maguknak kellene megszerezni abban a 6 évben a rávaló pénzt, ami elég nehéz. A legtöbben második egyetemként kezdik, vagy második felsőoktatási egyetemként, főiskolaként, így fizetősen kezdik az egyetemet, az orvosi egyetemen az egyik legmagasabb, ezt valahogy elő kell teremteni. És ez elég nehezen megoldható. És az orvosi egyetem mellett nehéz bármilyen más munkát is végezni, mert hogy gyakorlatilag egy több mint 8 órás elfoglaltság.
De ön dolgozott végig?
Hát gyakorlatilag nem volt szabadidő mindentől kezdve, tehát én azt a 6 évet, amit az egyetemen töltöttem, azt úgy pihenőidőm nélkül sikerült véghez vinnem.
És az ön családja, barátai, egyáltalán a szociális közege mit gondoltak mindenről? Milyen visszajelzéseket kapott?
Van, aki nem tartott normálisnak, de van, aki azt mondta, hogy húha, milyen klassz, hogyha sikerül.
Volt az ön fejében valami elképzelés, hogy milyen területre specializálódna, vagy mi az, ami az orvosi szakmán belül érdekelte?
Alapvetően bármi érdekelt az orvosi szakmán belül, így az elején úgy mentem neki, hogy majd meglátom, lesz időm rá, 6 év alatt azért ki lehet találni. Ami egyébként egy jó döntés volt, mert a legtöbben, ha úgy is mentek neki, hogy egyből tudták, hogy milyen szakterület felé indulnak, az általában a 6 év alatt megváltozott. Aha. Tehát erre van az egyetem, a különböző gyakorlatok alatt meglátogatjuk az összes szakágat, megismerjük, és így könnyebb választani.
És ön végül is sebész lett, ha jól tudom, igaz?
Hát én eredetileg érsebész lettem, most pedig radiológus vagyok, váltottam menet közben, tehát van, akinek még azért nem sikerül elsőre eltalálni, hogy mit szeretne.
És most boldog, János, elégedett az életével?
Igen. Volna még mit javítani rajta, de természetesen igen.
De úgy tudom, hogy azért most sincsen sok szabad ideje, tehát ezt az interjú időpontot is elég nehéz volt összeegyeztetni, mert ön gyakorlatilag folyamatosan dolgozik.
Hát mutasson egy olyan orvost, aki nem.
Ez mondjuk igaz.
Főleg a rezidensek. Ebben a hónapban, ha jól emlékszem, akkor 7-es darab 24 órás ügyeletem van a normál munka mellett, plusz 2 nap, plusz 4-4 órát a 8 órára ráhúzok.
Milyen érzés volt viszonylag érettebb fejjel rezidensként bevonulni egy kórházba, rezidensként elkezdeni dolgozni?
Egyrészt furcsa, mert a legaljáról kellett kezdeni. Tehát a táplálkozási lánc legaljáról indul az ember, és azért ennyi idősen már nem ott szokott lenni. De miután nem volt választásom.
Ez nehéz időszak volt, vagy kapott ön az orra alá olyan megjegyzéseket, hogy valójában nem itt volna a helye?
Nem emlékszem semmi konkrétra, vagy lehet, hogy elengedtem a fülem mellett.
És mit tapasztalt egyébként? Pont a Covid alatt volt rezidens, jól tudom?
Igen. Meg én tulajdonképpen még mindig az vagyok, mert a radiológiát azt ugye csúsztatva kezdtem el, tehát most a 2 éven vagyok túl, tehát szakorvos jelölt vagyok radiológiából.
Aha. És milyen tapasztalatai vannak a Covid időszakot illetően? Minek voltak kitéve a rezidensek, vagy mennyire volt ez egy nehéz időszak a gyógyításban dolgozóknak?
Hát a Covid osztályokon nagyon-nagyon sok rezidens dolgozott. Egyrészt, mert ők voltak a fiatalabbak, tehát kisebb eséllyel lett fatális következménye annak, hogyha elkapták a Covidot. Ugye az idősebbeknek sokkal nagyobb esélye volt egy súlyosabb Covidra, esetleg elhalálozásra, ezért a rezidenseket küldték le. Másrészt a rezidensek leküldhetők voltak, tehát ők a magyar orvosi rendszerben nem azt mondom, hogy feláldozhatók, de ők azok, akiket bármilyen munkára lehet küldeni. Én nem intenzív Covid osztályon, hanem normál Covid osztályon dolgoztam. A különbség nem az, hogy mennyire súlyos betegek vannak nálunk, hanem hogy milyen a felszereltség. A relatíve egyszerűbb eseteket, azokat a sima Covid osztályra érkeztették, amikor súlyossá vált az állapotuk, akkor vagy átvette az intenzív osztály, vagy közölte, hogy helyhiány, vagy a beteg állapota miatt továbbra is mi kezeljük. És ezeken az osztályokon nagy részt rezidensek dolgoztak. Olyanok is, akiknek körülbelül semmi közük nem volt ahhoz, hogy hogyan lehet egy Covid beteget ellátni. Covid betegek ellátására pulmonológusokat, belgyógyászokat lehetett volna leginkább használni, infektológusokat, emellett, vagy ennek ellenére pszichiáter csemetéktől elkezdve a fogorvosokig mindent találtunk ott. Erőforrás hiány volt minden szempontból.
Ön annak idején bizonyos interjúkban megfogalmazott elég, hogy mondjam, egyedülálló nézeteket azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellett volna kiterjeszteni a védőoltást a magyar lakosság egészét nézve.
Kénytelen voltam az élére állni ennek, mert hogy senki nem akarta elvállalni. Mindenki dolgozott, senki nem akart az oltás ellenesek célkeresztjébe kerülni.
Mi volt ez a vélemény? Össze tudnál foglalni, hogy hogyan gondolta, és így gondolja-e most is, jelen pillanatban?
Nagyon egyszerű a dolog. Amikor a Covid osztályon dolgoztam, nagyjából fél évet, ott aki be volt oltva, az nem került be hozzánk. És nagyon sok beteg volt nálunk, nagyon sokan elhunytak, és köztük nem volt olyan, aki be lett volna oltva. És ugye egy józan ész is azt diktálja, hogyha beoltjuk az embereket, akkor nem kapják el azt a betegséget, ami ellen az oltást kapják. Ez nagyon jól működik a gyerekeknél, rengetegféle védőoltást kapnak a magyar gyerekek, és hát azok ellen gyönyörűen védettek. Nem lát például kanyarós beteget, kanyarós gyereket Magyarországon. A védőoltás előtt bőven volt, és elég sok fatális következménye is volt. Ugyanígy a Covid-oltás is megoldható lett volna, megpróbáltuk. Végül is az orvosi estünkben nem csak az van benne, hogy meggyógyítjuk a betegeket, meg a fájdalmukat csökkentjük, hanem szó szerint az is, hogy a betegségeket megelőzöm.
És ezt hogy fogadták egyébként? Mert ebből nem lett semmi végül, tehát nem vált kötelezővé a védőoltás Magyarországon.
Igazából nem is a kötelező védtétel volt, nem volt a hangsúly, hanem körülbelül úgy lehetett volna megfogalmazni, hogy aki nem védett, az ne mehessen közösségbe. Tehát ezt próbáltuk meg kommunikálni. Ez nagyjából azt jelenti egyébként, hogy aki be van oltva, csak az mehet mindenhova. Aki nincs beoltva, az maradjon otthon, hogy lehetőleg ő se kapja el, és ne fertőzzön meg olyanokat, akik esetleg nem kaptak védőoltást, vagy nem kaphattak állapotuk, koruk, vagy bármi egyéb miatt, vagy nem hatott náluk a védőoltás, mert ugye semmilyen védőoltás nem 100%-os. Tehát ezek a védőoltások ilyen 80-90%-os valószínűséggel védtek a betegség elkapása, és közel 100%-osan a betegség súlyos kifejlődése ellen.
Bármennyire is racionális ez a javaslat, azért én el tudom képzelni, hogy ezzel szemben tényleg egy elég erős ellenállás kezdett el munkálni az emberekben.
Hát úgy nagyjából két hét alatt kaptam 1000 fölötti életellenes és mocskolódó fenyegetést közösségi oldalon. Tehát igen, volt elég erős munkálkodás. Nagyrészt az emberi butaság, másrészt a különböző médiákban elhangzott furcsa hírek és egyebek alapján az emberek elég érdekesen álltak hozzá. Meg kellett próbálni, nem aludtam volna nyugodtan, sőt, nagyon sokan nem aludtunk volna nyugodtan, nem egyedül voltam ebben.
És most a munkahelyén ez szóba kerül olykor, vagy a kollégák szóba hozzák? Nem.
Nem, nincs miért. Akkor ezt jó lett volna végigvinni, ha ezt sikerül végigvinnünk, akkor körülbelül 40 000 magyarral most több élne az országban. Az elég sok. Nem csak, hogy 40 000 magyarral több élne, hanem ezt úgy szokás számolni, hogy a direkt COVID halálozásnak körülbelül a 4-5-szöröse az, ami az úgynevezett járulékos halálozás. Ez abból következik be, hogy amíg a COVID-osokat gyógyítjuk, addig nem tudunk szűréseket végezni, rákszűréseket, bármilyen betegségszűréseket, nem tudunk teljes erővel gyógyítani eszközöket, embereket a COVID ellátásra koncentráljuk, így nem tudunk, nem jut máshova elegendő. Tehát ez a bizonyos 40 000 ember, ez tulajdonképpen ennél jóval több, csak úgy évek alatt fog kijönni, mondjuk egy 10 év alatt, és körülbelül plusz még egy 200 jön hozzá. Úgy pedig már igen, így is 40 000 is nagyon-nagyon sok, de ez a körülbelül 250 000, ez pedig már rengeteg. Mindez azért, mert néhányan kitalálták, hogy mit is mondtak, hogy csipet rak az emberbe, ugye, meg hogy krokodillá változtatja, meg hogy éces lesz tőle, meg hogy rengeteg szövődménye van, és a többi, tehát volt egy rakás ilyen légből kapott kitalálmány, amit nem tudom, hogy milyen okból, de valószínűleg feltűnőségi viszketességből továbbítottak a közösségi médiákon mindenfelé, és ezt sokan meghallgatták, és hittek neki. De ez nem az átlag ember feladata lett volna ezt elbírálni, hanem szakmai körökben kellett volna ezt, szakmai és politikai körökben. Tehát képzelje el, ha 2 évvel ezelőtt, amikor ezt elkezdtük, akkor ténylegesen 3 hónap alatt beoltottunk volna mindenkit Magyarországon, vagy majdnem mindenkit, vagy akit lehetett oltani, akkor úgy 2021. augusztusára Magyarországon megszűnt volna a COVID. Ugyanis nem lett volna kinek továbbadni, ha erre jön egy COVID-beteg. Lett volna egy ország a világon, ahol nincs COVID. Ilyen kitűnő dolog lett volna ez. Nem csak azért, hogy kevesebben betegedtek volna meg, kevesebben haltak volna meg, hanem mondjuk gazdaságilag is.
Hát az biztos.
Na, ez úgy valahogy nem sikerült értelmeznie az illetékeseknek.
Önnek másnak, másban is, ami a gyógyítást illeti, másban is van ilyen, hogy mondjam, markáns véleménye? Megvan az az előnye ugyanis, hogy kívülről érkezik a rendszerbe, tehát érett fejjel tudta végig gondolni és látni ezeket a folyamatokat. Van-e még más terület, amit most az egészségügyben lát, és amin azonnal ön szerint változtatni kellene és lehetne?
Hát én határozottan máshogy látom a világot, mint a 20 éves kollégáim, akik velem együtt végeztek az egyetemen, az most már 30 éves, mert most már 30 fölött vannak.
Hogyan fogadja a struktúra? Mert megmondom, miért kérdezem. Volt a Selfie-ben egy vendégem, egy pszichológus kutató hölgy, aki az orvos-beteg kommunikációt kutatja. Azt is vizsgálták, hogy hogyan működik egyáltalán a kommunikációs és hatalmi struktúra az egészségügyön belül. És borzasztó helyzetről számolt be. Azt mondta, hogy olyan hierarchikus gyakorlatilag a rendszer, hogy semmiféle visszacsatolásra nincsen lehetőség, tehát nagyon-nagyon erősen működik ez a hűbérű úri viszony ebben a struktúrában. Ön hasonlókat tapasztalt?
Ebben van valami egyébként, amit mondott. Nagyon nehezen változik és lassan. Uh-huh. Hogy ennek mi az alapja? Például egyébként a rezidens rendszer is. Tehát abszolút kezdőként egyetemről kikerülnek orvosok, nekik még rengeteg tanulnivalójuk van, tehát egy mondjuk 20-30 éve a pályán dolgozó szakorvos tényleg sokkal-sokkal többet tud náluk. Így tulajdonképpen logikus, hogy nem kerül velük azonnal egy szintre, aki bekerül az egészségügybe. Uh-huh. Aztán hát régről maradtak vissza ezek, amiket ilyen ijesztően csak orvosbáróknak hívtak, akik bizonyos területet úgymond privatizáltak maguknak. Nem biztos, hogy a szakterületen ők a legjobbak.
Ezt anyagilag és szakmailag is érteni kell?
Ezt szakmailag is érteni kell. Tehát a legtöbbet tudó és a legtöbbet dolgozó és a legtöbbet tanuló az jelenleg általában a 30 és 50 közötti korosztály. Uh-huh. Ők, akik még a legtöbb mindenre emlékeznek, ők, akik már a modern technika eszközeivel is tanulnak, tehát megnézik a különböző tudományos publikációkat, utána néznek mindennek, és a többi. Nem bántom az ennél idősebbeket, mert én is közé tartozok, de mondjuk én kilógok a sorból, ezt felejtsük el, de lehet, hogy nem is 50, hanem mondjuk 60-ig kéne feltolni ezt. Fölötte egyrészt a képzettségük nem mindig megfelelő, viszont ezt kompenzálják a hatalmas tapasztalatukkal. Tehát tőlük is rengeteget lehet tanulni, csak kicsit máshogy.
Érzi-e úgy, hogy bizonyos előnyt adott önnek az, hogy érettebb fejjel került bele a rendszerbe, vagy ez jószerével csak azt eredményezte, hogy falakba ütközött, amikor valahogy máshogy próbálta elképzelni az adott
szituációt? Az egyetem első két évében elég kemény falakba ütköztem, utána viszont nem voltak ezek a falak. Uh-huh. Utána már teljesen átlag hallgatóként kezeltek, előnyöm nem volt abból, hogy túlkoros vagyok, vagy hogy mást is tanultam. Rezidensként, hát kicsit nehezebb beilleszkednem, mert nem a 20 éves voltam, de ezen kívül igazából se problémám, se előnyöm nem volt abból, hogy hány éves vagyok. Aha. Teherbírásom az van annyi, mint egy 20 évesé, tehát igyekszem nem alul teljesíteni hozzájuk képest, tehát mindig is egy picit azért a túlkorosoknál nehézséget jelent az, hogy mondjuk az egyetemen a 20 évesekkel kell tartania, vagy a 18-25 évesekkel kell tartani az iramot, rezidensként pedig a 25-30 évesekkel.
Most, hogy ugye már orvos lett, igaz, rezidensként dolgozik, de már jól látja belülről az egészségügy működését, nem csalódott?
Én valamennyire ismertem az egészségügyet már előtte is. Tehát nem vakon mentem ebbe bele. Körülbelül ezt vártam. Azért reméltem, hogy nem lesz ennyire feudális berendezkedésű, de hát nem jöhet be minden remény az embernek.
Mi a véleménye a tervezett változásokról? Ugye most küszöbön áll a tervek szerint az, hogy ilyen blokkolórás rendszerrel kell belépniük az orvosoknak a báziskórházba, az egészségügyi intézménybe, fotó is készülne róluk, stb. Ez ön szerint mennyire életképes dolog, és mit célozna mondjuk ezzel a jogalkotó?
Hát ettől égnek áll alja. Tehát ez nem egy gyár, ahova bemegy az ember, ledolgozza a 8 órát, majd utána kijön. Uh-huh. Itt minden egyes beteg más. Egy orvos nem fog elmenni akkor haza, amikor véget ér a 8 órája. Ha kifizetik azt a túlórát, akkor még akár örülhetünk is annak, hogy blokkoló órásak leszünk. De ha nem, akkor ez nem más, mint megfélemlítés, vagy nem is tudom mi. Tehát valami nagyon fura, ez nagyon-nagyon nem ide való.
De mit céloznak ezzel? Van valami racionális magyarázat mögötte? Én laikusként nem találtam, ha csak nem tényleg a nyomásgyakorlás, vagy valami efféle.
A nyomásgyakorlás. Tehát ugye hivatalos az oka, hogy az orvosok állítólag később mennek be, és korábban mennek haza, mint a munkaidejük. Hát ezt nagyrészt cáfolni lehet azért, mert érdemes azért megnézni, hogy mennyi ideig maradt bent egy orvos, aki mondjuk egy műtőben áll benne, az nem fogja letenni a szikét és kimenni onnan, hanem az bizony végig csinálja. Másrészt hasonlóan a tanárokhoz az orvosi munka az nem csak abból áll, hogy benn vagyok a kórházban.
Persze.
Hanem abból is, hogy utána képzem magam. Felkészülök arra, ami másnap vár rám, rezidensek még tanulnak is otthon. Tényleg szó szerint vesszük ezt, hogy blokkoló órázni kellene, és tényleg azt, hogy mennyit dolgozunk, akkor ezt is bele kellene számítani.
Milyen ennek a fogadtatása az orvostársadalmon belül? Mi a tapasztalata?
Hát elég egységes. Szóval senki nem örül neki, senki nem látja az értelmét. Nagy valószínűséggel kidobott pénz. Elég sok blokkoló órára van szükség. Nem tudom, hogy oldják meg majd a beléptetéseket. Fogalmam sincs, hogy ebből mi lesz.
Ha most önnek volna egy varázspálcája, akkor min változtatna a magyar egészségügyben? Mi lenne a legfontosabb és elsődleges, amin azonnal változtatni kéne ön szerint?
Húha! Biztos, hogy nem egy dolog. Én ott kezdeném, hogy csinálnék egy egészségügyi minisztériumot. Egy egészségügyi miniszterrel, aki nem politikus lenne, hanem egy szakmabeli hozzáértő, tehát egy szakértő miniszter, és az ilyen adhok változtatásokat, amit most bekövetkeztek az utóbbi pár évben, azokat én abba hagynám. Tehát óvatos változtatásokkal lehet, optimalizálni lehet, de nem felforgatni az egészet. És hogyha valami új csatlatot kitalálunk, akkor arra pénzparipát, fegyvert kellene adni, hát minimum embert és pénzt. Uh-huh. Tehát nincs olyan, hogy kinevezek mondjuk egy új ügyeleti rendszert, de azt valaki olyannak a nyakába sózom, akinek egyébként már van feladata, és azt is 110% nyerőbedobással tudja csak teljesíteni.
Most a mentőszolgálatos ügyeleti Igen. rendszerre gondol. Aha.
Igen. Most ott a lukakat ugye rezidensekkel tömködik, rezidensek kapnak levelet, hogy önkéntesen legyenek szívesek vállalni ügyeleteket, írja őket az egyetem, vagy az országos főigazgató, elvégre az egészségügyi szolgálati jogviszonyban 44 napra vezényelhetőek vagyunk bárhova.
És mi van, ezt akartam pont kérdezni, hogy mi van akkor, hogyha erre az önkéntes felkérésre valaki azt mondja, hogy hát köszönöm, szívesen mennék, de sajnos nem érek rá.
Nem tudjuk még. Erre mondtam, hogy nem tudom, hogy mi lesz utána, hogyha nincs elég ember. Én is kaptam ilyen levelet, nem válaszoltam rá, mert nem volt benne konkrét kérés, hogy válaszoljunk, hogyha nem akkor is. Az ügyeleti rendet, az orvosi szakmán belül rengeteg szakterület létezik. Egy orvosi ügyelet ellátására nem minden szakterület embere alkalmas. Igazából a legjobb lenne, ha a házi orvost, sürgősségi szakorvost, esetleg belgyógyászt, tehát belőlük esetleg lehetne használni, de nagyon sok olyan van, akinek gőze sincs arról, hogy mit kellene ott tenni. Jó, van egy alaporvosi egyeteme, de nincs rutinja, nincs tapasztalata, és az orvosi egyetem az csak egy alap. A szakképzés az, ami felkészíti arra, amit majd egy egész életen keresztül fog csinálni.
Hát, de a házi orvosi rendszer meg ugye más szempontból roskatag, ott az átlag életkor az egészen aggasztó, idősödik el az a szakma, senki nem akar, tehát az új fiatal orvosok közül senki nem akar az Isten háta mögötti területeken házi orvosi ellátást nyújtani. Nem
éri meg. Máshova se nagyon, mert éppen tavalyról idénre csökkentették a házi orvosi körzetek anyagi támogatását. Annak ellenére, hogy a infláció van, és emelni kellett volna.
Hát anyagilag semmiféleképpen nem egy rózsás jövő most orvosnak lenni, nem? Ezt jól gondolom?
3 évvel ezelőtt rendesen megemelték a fizetésünket. Csak sajnos ezt 3 évre elosztva, ezért aztán a mai napig azt mondják, hogy minden évben emelnek nekünk, pedig ez nem igaz, ez 3 évvel ezelőtti emelés volt, és előtte katasztrofális fizetések voltak. Tehát a Covid időszak elején például én 1000 forintos órabérért dolgoztam a Covid osztályon, és nem csak én, az összes többi rezidens is. Ha megbetegedtünk, akkor csak 600 forintot kaptunk, mert nem ismerték el azonnali munkahelyi megbetegedésnek azt, amikor akkoriban még oltás nélküli időben a Covid osztályon 12 órákat lehúzva elkaptuk a fertőzést.
Hát ez nem hangzik túl jól, egy gyors étteremben abban az időben volt 2000 forint
óránként. Másfél-kétszerese, így van. Tehát amikor én orvosként kezdtem, az 2017 volt, akkor 650 forintos órabérünk volt, ebből nem jött ki az albérletem Budapesten. És akkor még nem is ettem semmit. Na most ezt emelték meg, ezt a fizetést, relatíve elég jelentősen, de mondjuk nagyon alacsonyról, tehát hogy szokták ezt mondani, hogy Etiópia össznemzeti terméket elég könnyű megduplázni, de próbálná meg ugyanezt mondjuk Kínával vagy az USA-val valaki. Na szóval ezért rendes volt a fizetés. A fizetés az hát munkában eltöltött idővel arányos volt, nem teljesítménnyel, tehát a rezidensek fizetése aránylag alacsonyan maradt. Ezt mondjuk én nem így csináltam volna, mert akinek igazán szüksége van relatíve sok pénzre, mert akkor nősülne, férjhez menne, gyerekeket tervezne, lakást venne, egyébek azok pont a rezidensek, és az biztos, hogy a rezidens idő alatt erre nekik pénzük nem lesz. Érdemes lenne a TB rendszert megváltoztatni Magyarországon majd egyszer, hogy mindenki annyit fizessen, amennyit ront az életén.
Tehát mondjuk egy dohányzó ember fizessen többet?
Igen. Tehát ha itt orvosként pontosan tudom, hogy mondjuk egy dohányzónak körülbelül 30-szor akkora esélye van mondjuk infarktusra, vagy bármi egyébre, ami kórházi ellátást igényel, mint egy átlagembernek. És nem fair, hogy ugyanannyit fizet. Érsebészként a 30-valahány ágyas osztályon általában egy olyan ember volt, aki nem dohányzó volt. Egyetlen egy. És általában cukorbeteg volt, vagy valami genetikailag meghatározott problémás, tehát mondjuk marfankóros. Az összes többi az mind úgymond önsorsontó volt. Na most összeültünk egy közgazdász barátommal, és meg néhány orvossal, és nekiálltunk kiszámolni, hogy körülbelül milyen szorzókkal lehetne ezt úgy megoldani, hogy mindenki annyit fizessen, amennyi kárt tesz a testében. Uh-huh. És nagyjából az jött ki, hogy nem tudom, ön dohányzik-e,
nem.
Meg hogy
nem.
Így pár pillanatra láttam, túlsúlyos sem. Tehát ön a normálisabb kategóriájába tartozna, ön körülbelül 1/20-át fizetné annak a TB-nek, amit most. Mondjuk ugye egy dohányost körülbelül 30-as szorzóval kellene, egy túlsúlyost, azt szintén körülbelül ennyivel, egy dohányos túlsúlyost, azt meg 70-80-90-es szorzóval kellene számolni, mert ennyiszer több egészségügyi ellátásra van szüksége.
Van ilyen szelektív rendszerre példa a világon?
Igen, a magánbiztosítók ilyenek, de nem ennyire. De mondjuk ezt nyugodtan meg lehetne csinálni országos szinten is, nem azonnal bevezetve, hanem mondjuk azt mondanánk, hogy mondjuk 3 év múlva vezetjük be. Addig van idő leszokni a cigarettáról, van idő elkezdeni fogyni, nem kell addigra a BMI-t a normál kategóriába tenni, csak a tendencia legyen meg. Ennek 20-30 éven belül iszonyatosan jó következményei lennének a magyar lakosságra nézve, sokkal kevesebb betegünk lenne, sokkal kevesebb dolgunk lenne, az egészségügyet kevesebb pénzből lehetne fenntartani, és hát ráadásul azt fizetné, aki ugye használja is az egészségügyet. Ezt úgy kéne, hogy a szűréseket is megszervezni rendesen, és aki elmegy a szűrésekre rendesen, a megfelelő időben, annak nem növelni a befizetni való TB-jét. Aki meg nem megy, tehát rendeskedik, és emiatt később lesz problémája annak meg emelni. Tehát ezzel úgy tényleg egészségre lehetne szoktatni. Ugye északi államokban van most az, hogy cigarettát nem vásárolhat bárki. Biztosan is hallott róla, hogy pontosan melyikben arra nem emlékszem. A lényeg az, hogy felmenő rendszerben a fiatalok nem vásárolhatnak cigarettát. Tehát gyakorlatilag szép lassan ezt kivezetik. Na most nálunk ezt ezzel a rendszerrel lehetne. Aki tényleg vigyáz magára, és semmi csúnya önsorsrontó dolgot nem művel, annak lenne alap a TB-je, aki mindenfélét csinál, annak meg jóval magasabb. Jelenleg Magyarország kövérségben ugye élmezőnyben jár, dohányzásban szintén, alkoholfogyasztásban, aztán megint ilyen világelső köbliek vagyunk, alkoholisták számában azt hiszem, mi vagyunk az elsők, elfogyasztott alkoholmennyiségben, meg második, harmadik, tehát valami.
És ön ezzel együtt boldog, most, hogy látja és bekerült.
Én alapvetően egy optimista ember vagyok, tehát én a kiinduló feltételekből indulok ki, és azon belül próbálok boldog lenni. Igen, jó helyen dolgozom, legalábbis sokkal jobb helyen, mint régebben. Normális kollégáim vannak, természetesen őket is, minket is sújt az egészségügynek a szörnyű helyzete, tehát állandó emberhiány és eszközhiány van nálunk, és túl sok beteg, de megpróbálunk valahogy teljesíteni.
Amikor elkezdődött az ön képzése, az orvosi szakmával együttjáró kisebb nüansznyi, vagy hát nagyobb nüansznyi tapasztalások, azok mennyire voltak önnek nehezek? Mondjuk a vérlátványa, vagy amikor nem tudom, belső szervekben kell matatni. Ez nem okozott önnek gondot?
Erre azért fel van készülve az az ember, aki az orvosi egyetemre jelentkezik. Természetesen teljesen azért nem lehet, tehát volt köztünk olyan, aki csak kicsit elgyengült, amikor meglátott valami súlyosabbat, de ezt megszokja az ember. Aha. A másik ilyen hasonló kérdés egyébként laikusok irányából az szokott lenni, hogy tudjuk majd elviselni azt, hogy ha esetleg egy-egy beteg meghal a kezünk között.
Na és hogy?
És erre egyetlen válasz van, hogy ha nem vagyunk ott, akkor jóval több ember hal meg. Tehát a nagy részét megmentjük, akit nem tudunk, hát ott nem. De ha nem lennénk, ott sokkal rosszabb lenne a helyzet, tehát alapvetően ez egy pozitív dolog, hogy léteznek egyáltalán orvosok.
Tehát akkor azt mondja, hogy ön mentálisan fölkészült ezekre a dimenziókra is, és nem érte meglepetésként semmi, amit tapasztalt, nem okozott nehézséget.
Hát azért apróbb meglepetések engem is értek, tehát ennél azért valamivel jobb világra számítottam, de azt tudom, hogy akik 18 évesen mentek az orvosi egyetemre, közülük azért többen vannak olyanok, akik nem csak hogy meglepődtek, hanem ott is hagyták az orvosi pályát. Vagy az egyetem alatt még az utolsó évben is volt olyan, aki ott hagyta az egyetemet. És nem tanulmányi problémák miatt, mert jó jegyei voltak, hanem azt mondta, hogy nem, ő ezt nem szeretné. Uh-huh. És hát természetesen utána rezidensként is, ott is volt, aki nem orvosként folytatta, és hát nagyon sokan természetesen külföldön folytatták, jobb körülmények között, és nem lehet őket elítélni ezért. Főleg a fiatalok mozgékonyabbak ebből a szempontból, aránylag jó képzést kapnak Magyarországon, tehát bárhol a világon megállják a helyüket, és keresik is őket, és elég nehéz ellenállni egy magasabb fizetésnek.
Az ön csoporttársai közül hányan mentek külföldre, vagy százalékban lehet-e tudni, hogy hányan távoztak?
Hát pontos százalékot nem tudok, de aránylag sokan, és még sokan tervezik.
Mondjuk a fele, az túlzás?
Azt szerintem azért egy kicsit túlzás, de nem elképzelhetetlen. Tudok olyan évfolyamról, ahol a fele már hiányzik Magyarországról. Tehát az én évfolyamomban aránylag sokan maradtak itt, de volt olyan évfolyam, ahol nem. De most gondoljon bele. Mondjuk amikor én ilyen 650 meg 1000 forintos órabérekért dolgoztam, akkor ennek a tízszeresét kapta meg egy országgal arrébb. És volt, ahol ennek a sokszorosát, tehát nem tízszeresét, hanem annál is jóval többet lehetett keresni, és nem ennyivel kerültek azokban az országokban a megélhetés, vagy nem ennyivel többe került a megélhetés.
És az egykori szocialista országokban mi a helyzet? Oda azok nem vonzóbb helyszínek? Egy Szlovákia,
hát
egy Románia?
Nem igazán.
Azok még nem.
Tehát a velünk nagyjából egy szinten levő országokba gondolom kevesebben mentek ki dolgozni. A tőlünk keletebbre levő országokból hozzánk jöttek inkább dolgozni. Velük pótolták a Magyarországról kivándoroltakat. De egyébként itt nem is az volt a baj, hogy magasabb a fizetés, hanem az, hogy a magyarországi fizetésből képtelenség volt akkoriban megélni egy rezidensnek. Tehát nem volt választása. Tehát nem volt olyan, hogy itthon maradok, kevesebb pénzből csak megélek valahol. Uh-huh. Hanem ahogy mondtam, nekem sem volt elég az albérletemre az a fizetés. És aki nem dolgozott helyette mást, meg nem mellette mást, vagy nem vállalt megfelelő mennyiségű ügyeletet, annak szó szerint felkopott az állat. És ő kénytelen volt külföldre menni, és amikor meglátta azt, hogy tőlünk nyugatabbra ugyanolyan rezidensként normálisan megél, és még félre is tud belőle tenni, akkor ment.
Hadd kérdezzem meg egy rövid vargabetű erejéig a korábbi életével kapcsolatban. mielőtt orvos lett, azt mondta, hogy műszaki területen dolgozott. Ez mit jelent pontosan?
Én hardware területen dolgozó informatikus voltam, a saját cégemet vezetgettem.
Érdekelte már akkor is, vagy nem tudom, hogy szívesen lapozgatta a Medical Tribune-t, vagy...
Nem. Köszönöm szépen. Nem. Én tényleg úgy váltottam, hogy nem egész életemben erre sóvárogtam, és úgy jöttem ide, hanem amikor lehetőségem adódott, és kedvem is volt hozzá, akkor váltottam. Tehát ezért mondtam, hogy tényleg semmi olyan, amivel úgy konkrétan meg tudnám magyarázni, hogy pont ekkor.
És ez az utolsó állomás, vagy még tervezi azt, hogy átképzi magát, mondjuk, nem tudom.
50 év múlva újra váltok, úgy tervezem. Egyébként az orvosegyetemisták nagy része az valami okkal kerül az orvosira. Vagy azért, mert ilyen fenkölt tervei vannak, hogy megmenti az emberiséget, hogy rengeteg embert ment meg. Vagy azért, mert a család arra felé tuszkolta, mert apja anyja orvos, és emiatt megkedvelte. Tehát valami okkal került oda. Nálam ez azért kevésbé volt. Bár apám borzasztóan örült neki, amikor meghallotta, hogy
tényleg?
Orvosi egyetemre mentem, mert ő szeretett volna valaha az lenni, csak lehetősége nem volt rá.
Akkor egy pozitív visszacsatolást már rögtön kapott, gondolom.
Nagyon sok pozitív visszacsatolás volt egyébként. Tehát a barátaim azok egyértelműen támogattak, mellettem voltak.
Na jó, de hát azt el kellett viselniük, hogy akkor szervusztok, viszlát 6 év múlva kb.
Körülbelül igen. De egyébként egy átlagorvos is így van vele, tehát aki mondjuk 18 évesen kezdi. Ha belegondol, egy orvos az úgy készül, hogy már a gimnázium alatt, vagy a középiskolai tanulmányai alatt borzasztóan teper, hogy felvegyék az orvosira, mert hogy elég magas pontszámokkal lehet csak oda bejutni. Aztán ugye bekerül az orvosi egyetemre, akkor ott lenyom 6 évet úgy, hogy kb. Lélegzetet sem tud venni, majd kikerül az életbe 25 évesen, ahol rezidens lesz belőle, akkor ahol meg hallotta, hogy én nagyjából mennyit ügyelek pluszban a 8 órás munka felett, tehát aránylag kevés szabad ideje marad, és körülbelül 30 éves, amikor elkezd élni. Aki nem az orvosi egyetemre készül, vagy megy, hanem mondjuk egy gyári munkásnak áll be, az 15 évesen jár itt. És ugye 30 évesen pont kicsúszott egyébként vagy 25 évesen, amikor végez az egyetemről, akkor pont kicsúszott a pályakezdőknek szóló SZIA kedvezményből is. Csak úgy megjegyzem, amit ugye Magyarországon biztosítanak. Mert hogy pont akkor kezd el keresni, amikor már nem jár neki. Ezt csak úgy közbevetettem, hogy ez egy elég nagy disznóság. Tehát az orvosok nagy része egészségügyi témában borzasztóan jól képzett. Nem csak a sajátjában, hanem úgy általában. A többire kevesebb idejük marad. Összvisz ezért. De például egy érdekes eset, hogy amikor megkaptuk a diplománkat, akkor az egyik évfolyamtársam megkérdezte, hogy hogyan lehet a személyi igazolni, hogyan lehet, vagy kell-e egyáltalán a személyibe beíratni azt, hogy ő mostantól kezdve doktor. Mert hogy nem tudta, hogy ezt hol lehet, mert őnek ilyen tapasztalata nem volt. És mellette orvosilag borzasztóan képzettek, tehát azért a 6 év alatt elég sok információt lenyomnak a torkunkon. Én műszaki egyetem villamos karára jártam előzőleg, ahhoz képest most az orvosi egyetemen körülbelül 3-szoros mennyiségű tanulni való van. És akkoriban a műszaki egyetem villamos kar az ugye a műszaki pálya csúcsa volt, ott kellett a legtöbbet tanulni.
Köszönöm szépen. Mindenképpen nagyon tanulságos az ön élettörténete és szakma váltása és szakmai elhivatottsága, úgyhogy hát sok sikert kívánok a továbbiakban a gyógyítói munkához, és tényleg akkor 50 év múlva kíváncsi leszek, hogy milyen szakterületen jeleskedik újra majd János.
Köszönöm szépen. A jogot célzom meg 50 év múlva.